Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, Müller Márk vagyok, ez pedig az Embernek Maradni Podcast. 4 hete találkoztunk utoljára, és ma egy olyan vendég ül itt a stúdióban velem, aki ennek az Embernek Maradni műsornak mindkét témáját szerintem ki tudja meríteni egymaga, ő nem más, mint dr. Velkei György János, aki férj, édesapa és nagypapa. Szakmáját tekintve csecsemő és gyermekgyógyász, anesteziológia és intenzív terápiás, valamint csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápiás szakorvos, egészségügyi szakmenedzser. 23 éve a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházának főigazgatója, ezt megelőzően 5 éven keresztül orvos igazgatója is volt. A Betesda gyermekkórházban 9 éven át vezette az anesteziológiai és intenzív terápiás osztályt. Dolgozott a Debreceni Egyetem gyermekklinikáján, a Református Egyház Mosdósi Tüdő- és Szívkórházában és a Kaposi Mór Oktatókórházban is. Elnöke volt a Magyar Gyermekanesteziológia és Intenzív Terápiás Társaságnak, a Keresztény Demokrata Néppárt Egészségügyi Szakbizottságának, a Fővárosi Önkormányzat Egészségpolitikai és Szociális Bizottságának, valamint főtitkára majd elnöke a Magyar Gyermekorvosok Társaságának. 20 éve a Magyar Kórház Szövetség elnökségének tagja, 2-szer volt ennek elnöke, jelenleg elnök helyettese. Emellett most a Magyar Egészségfejlesztési Egyesület elnöke és az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, valamint a Magyar Gyermekorvosok Társaságának vezetőségi tagja. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkársága kabinetjének tagjaként részt vett a Semmelweis terv megalkotásában. Több száz előadás, valamint könyvrészlet és tanulmány szerzője. Legfőbb érdeklődési területei a hazai kórházügy és a gyermekegészségügyi ellátás szervezése, a súlyosan beteg gyermekek gyógyítása és ápolása, az egyházi egészségszervezés, a családok egészségértése, az egészségügyi dolgozók egészségfejlesztése és a határon túli magyar gyógyítók támogatása és összefogása. Több elismerés, több díjban részesült, köztük egyet emelek most csak ki a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovak keresztjének és Tiszti keresztjének is díjazottja. Orvos-pedagógus, nagy családban nőtt föl, orvos feleségeivel 5 gyermeküket és 10 unokájukat kísérik, és nevelték, nevelik. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Gyuri.
Én is köszöntelek téged és a nézőket, hallgatókat egyaránt.
Ugye megbeszéltük, hogy ismerettségünk okán tegeződni fogunk, és köszönöm szépen.
Örülök neki.
Ugye most már kollégiális viszonyban is vagyunk. Amiért most itt ülünk, ugye, az igazából az Embernek Maradninak az egyik fő témája, és a másik fő témája is, ugyanis te kettőt is megtestesítesz, ugyanis ide olyan vendégeket hívok, akik elsősorban segítő szakemberek, és vagy vezetők, tehát értenek a people management, ez az emberek szervezéséhez, az emberek kezeléséhez. De mielőtt rátérnék...
Hogy én mihez értek, az nem tudom. Ezt minden esetben nyomasztó volt hallgatni
ezt a
felsorolást, mert tényleg annyi mindent csináltam, de ez így egybe túl sok a hallgatóknak, nézőknek is, nekem is. Uh-huh. Teszem a dolgom mindig ott, ahol vagyok. Talán ennek az egésznek az a veleje és a lényege.
Ez lett volna a kérdés, hogy milyen volt ezt visszahallgatni, meg hogy volt-e benne olyan, ami esetleg tévedés, vagy pedig esetleg kimaradt. Van-e hiányérzeted, vagy mi az, amit hozzátennél, ha ugye nem csak szakmai oldalról, és nem csak az, hogy van 5 gyermek és 10 unoka, hanem kicsit tágabban nézzük Velkei Györgyöt. Mi az, amit így hozzátennél most, itt
Igen,
és
ez,
most?
Igen, ez egy érdekes dolog, hogy mi is vagyok, ki is vagyok, sokszor van különböző műsorokban, meg helyzetekben, hogy úgy be kell mutatkozni, vagy magamat ilyen szempontból valahogy egy-egy szóval helyre kell tenni. Én legegyszerűbben azt tudom mondani, hogy orvos vagyok. Tehát talán ez a legerősebb identitásom, hogyha mondjuk úgy az életemnek már így 65 éves korhoz közeledő az ember próbálja megfejteni az értelmét, a legfőbb küldetését, akkor a másik szó, amit ide tudok tenni, az, hogy Betesda. Arról is fogunk nyilván beszélni. Ide hívott az Úr, vagy ez a küldetésem, ez ilyen húzás, megvonás, ez a hívás, küldés, és ez nagyon magával ragadott. egyébként gyerekorvos, gyerekintenzív orvos voltam, vagyok a lelkem mélyén most is nagyon, most már gyerekekhez nem igen nyúlok, inkább csak kicsit távolabbról végzem az orvoslást a kollégáimmal való napi konzultációkban. Uh-huh. Ezek a legfőbb identitásom a családom mellett, amiben pedig újszülött korom óta nagy családba élek, a családi közeg, és hozzáteszem egy nagyon jelentős baráti és ilyen sorstársi erős közösség az a része minden nap az életemnek.
Hogyha visszamegyünk az időben, és ott vagyunk a kis Gyurival, akkor milyen Gyurit látunk ott mondjuk a 0 és 10 éves kor között? Tehát milyen gyermek vagy? Hogy látod magadat visszafelé?
Ez nagyon érdekes most abból a szempontból ez a kérdés, hogy éppen ezekben a napokban 50 éve, hogy az általános iskolás életünket befejeztük, ahol egy nagyon összetartó jó közösségünk volt Miskolcon, és ezért a múlt hét végén együtt voltunk a 31 nehányból 20-an, és egy teljes hétvégén át nagyon mélyet és nagyon jót beszélgettünk az akkori világunkról, életünkről, tehát ez a 70-es éveknek az ideje nekem is nagyon tanúságos volt látni az akkori önmagamat, az ő szemükkel is, meg önmagunkat együtt, mint csoport is. Talán a mai hallgatóknak inkább csak az idősebb generációja tudja azt az élményt visszahozni, azt a szűrt kádári kommunizmust, amiben éltünk. Nekünk nagyon sajátos családi helyzetünk volt, egy nagyon összetartó, meleg család, nőttem fel, ahol az a különös helyzet volt, hogy az anyai nagyapám, illetve az édesapám is a kommunizmus üldözöttjeként börtönben voltak előtte, illetve nagyapám alatta is az én gyerekkorom első éveinek. 56 miatt, illetve a háborút követő koncepciós perekbe kerültek ők börtönbe, édesapám így viszonylag idősebb korban is nősült, és tulajdonképpen ez azt jelentette a mi vonatkozásunkban, láttam aztán sok sorstársukat, ahol ez máshogy csapódott le, hogy az egész családban egy nagyon erős Istenre való ráhagyatkozás, és egy nagyon élő, szabad szellemű, de ugyanakkor nagyon világos keresztény elkötelezettségben való családközpontú életet alakítottak, tulajdonképpen levetve, kényszerűen, de aztán belülről megélve ezt azokat az elsősorban anyagi és formális kötöttségeket, amik a világban való boldoguláshoz, meg szokásos életutakhoz megjelölődnek, és megjelölődtek akkor is. Tehát tulajdonképpen hát egy orvosi szobában édesanyám gyerekorvos, és a teljes vagyonelkobzások mind a két oldalon után, nem mintha nagyon sok vagyontól szabadított volna meg a kommunizmus, de megszabadította mindentől őket. Egy orvosi szobában neveltek még 3 gyereket, köztük engem is, aztán jött a másik 3 nagyon sűrűen, és akkor már kiutaltak nekünk egy kis lakást, ahol az egész gyerekkorunkat eltöltöttük 70 négyzetméteren, 10 eleinte, aztán ahogy a nagyszüleim elmentek akkor 8-an. Ez egy nagyon meleg, nagyon erős, nagyon derűs és nagyon értékközpontú családi közeg volt a testvéreimmel, akik hát máig nagyon szorosan közel vannak hozzám, és egymáshoz, meg aztán a saját gyerekeink is. Ezt nagyon jó hagyatéknak éljük, meg édesanyám máig él, és vele is nagyon egy húron pendülünk, így tudom mondani.
Testvéreid, ugye jól tudom, 6-an vagytok testvérek.
Igen.
Te hányadik vagy a sorban?
Én a második vagyok, de mi nagyon szorosan vagyunk egymás mellett. 7 év alatt születtünk 6-an, úgyhogy tulajdonképpen a sorrendiség az majdnem mindegy, és összefolyik.
És azért 70 négyzetméteren ilyen sokan élni az bánt.
Igen, én ezt úgy fogom fel, hogy ez egy szociális kohó volt, ahol minden és mindennek az ellenkezője megtörtént az alatt,
mondj
a gyerekkor alatt.
Hát, mondj egy példát.
Fedeztük egymást, de közben a szüleim nagy bizalommal is voltak velünk mindenben. Hát a legkülönbözőbb sérülések, meg a gimnazista csínytevéseknek a közös korrigálásai.
Hát, csak azért kérdezem, mert most mondok egy példát, ha megint édesapám, még négyen fiú testvérek élnek, mégis azért ott, amikor egy teljes köcsög valakinek a fején landolt, majd a másik úgy gondolta, hogy konyha hollóval válaszol, ott voltak érdekes jelenetek, hát, mondok, és nem sérült senki, hát nyilván az durant az a fejen. Az a...
Hát mondok valamit, mi nagyon szerettünk focizni a háromszobás lakásnak, az egyik sarkában, az egyik szoba végébe volt a konvektor, az egyik kapu, és két szobával arrébb a másik kapu, és akkor a négy fiú, akkor ott a szobákon keresztül messziről rálőve a kapukra, és ott nyilván közben voltak vázacsörömpölések, meg minden. Amikor ezt megtehettük, mert nem annyira voltunk felügyelet alatt, akkor mondjuk így ment az élet, de hát ez hasonló.
És akkor négyen vagytok, fiúk és két?
Négy fiú, két lány, igen.
Szóval ez egy jó gyerekkor volt, tehát ezt szűröm le, és hogy akkor ti Miskolcra
kerültünk, ugyanígy, hát tulajdonképpen az üldöztetések miatt mindenben nagy sztorik vannak. A két ilyen értelemben kommunista üldözött család, vagy hát az emberek, édesanyám és édesapám ott landoltak, egy jótevő miatt mind a ketten ők egy, meg is mondom a nevét, Kostyán Lászlónak hívták, gyerekgyógyász főorvos volt Miskolcon, és különböző családi ismerettségek révén ő volt az, aki ezeket a börtönből szabadult, vagy az apja börtönben levő embereket befogadta oda, és adott nekik menedéket, mert azért ez nem volt evidens, hogy hol tudnak ők akkor valamilyen életformát kialakítani, és így találtak ők egymásra. Semmi közünk előtte őseimnek nem volt Miskolchoz. Sokféle nagyon izgalmas értelmiségi családok voltak ezek. És aztán Miskolcon nőttünk mi fel, és nagyon szerettük, és máig két testvérem és édesanyám ott él. Úgyhogy ez volt a közeg, amiben nőttünk. Én azt hiszem, hogy ez abban a világban egy búvóhely is volt. A család szerepe akkor nagyon felértékelődött, nem csak nálunk, hanem a környezetemben, ezekben a keresztény elkötelezett, tulajdonképpen a történelmi múltat, a nemzeti hagyományt őrző családokban a család egy ilyen nagyon fontos identitás megőrző búvóhely volt. Nekünk is az volt, amellett, hogy nyitottak voltak a szüleim barátokkal, és mi is a gyerekkorunkban elég sok mindenkit bevonzottunk.
Szóval szociálisan gazdag igen, közösségi életet éltetek, nem csak a szűk család, hanem a kapcsolatok által, még ezekben a nehezebb időkben is.
Igen, és egy ilyen nagyon...
összetartás volt, közösség volt, és ez a hit köré szerveződött, az nyilván értékek köré, de hogy egyébként
nem,
ezek,
nem
vagy, a,
feltétlenül,
vagy a szakma felé...
Ez mindegyiknek volt benne helye, de nem... Én azt látom, hogy egy olyan elég, így ahogy visszatekintek, egy ilyen elég, azt mondanám, hogy sokoldalúan nyitott közeg volt, ami ott kialakult. Befogadó emberek voltak a szüleim, akik szerették a környezetükben az embereket, és szívesen, akit ez érdekelt, akinek erre volt nyitottsága, azokat szívesen fogadták. Szóval elég ilyen nekem is a barátaim, osztálytársaim, mivel ez egy izgalmas közeg volt mindig. Jöttek, és akkor ott voltak, akkor ott kaptak vacsorát, akkor ott ment az életük, és bekapcsolódtak ebbe.
És ugye, amit itt kihallok, az két dolog, az egyik, amit még egy korábbi interjúról olvastam veled, és említed, az ugye az a nagy szabadság, de most is kiemelted, hogy nagy bizalommal voltak felétek a szüleitek, és ennek volt egy szabadsága, és én azt szűrtem le abban az interjúban is, meg amennyire most már téged ismernek, hogy ez egy egészséges szabadonlevés, vagy egy szabadonhagyás volt, valami fajta felhatalmazó lét, vagy felhatalmazottsága arra, hogy tedd azt, amit jónak látsz. Ez az egyik kérdés, hogy jól érzékelem ezt. A másik pedig, hogy a közösség az nagyon fontos neked, ezt jól tudom-e, és hogy ez ebből a családi közegből és élményből jön.
Igen,
és akkor ez két kérdés, tudom.
Igen, mind a két kérdés nagyon izgalmas és fontos nekem. A szabadság, illetve a bizalom kérdés az valahogy belepecsételődött. Nyilván ez a közeg is, meg utána az élettapasztalatom, különböző közegekben való nagyon hamar vezetővé válásom tapasztalatai is tulajdonképpen ahhoz vezettek, hogy most már azt mondanám, hogy ilyen nagyon világosan kikristályosodott vezetői alapelvem lett az, és a tapasztalatból leszűrődött ideám lett az, hogy az emberek a környezetemben, a rám bízott emberek, azok akkor tudnak alkotni, ha van kellő terük, szabadságuk, bizalom feléjük, és akkor lép ki az innováció az emberekből, akkor történik, akkor lesz egy alkotóközeg egy orvosnak, egy menedzsernek, egy ápolónak is, vagyis hogy meg kell teremteni azt a levegőt, ahol alapvetően ez a szellemiség van, és mellette rá kell tenni nyilván azokat a szükséges munkahelyi kontrollokat és rendszabályokat, amiket muszáj alkalmazni és kell is, de ezek nagyon nem szabad, hogy meghatározók és gúzsba kötők legyenek. Szóval szabályok, minőségirányítási rendeletek mentén innovatív alkotó a változásra, az újra nyitott munkahelyi légkört, illetve egyáltalán életet élni komplexebben sem igazán lehet. Ez így van, és a másik eleme valóban ennek is a hozadéka, de nyilván aztán nagyon sokrétűen az életem elején közösségekben, akár különböző ilyen osztály és évfolyam, meg aztán különösen a később ilyen-olyan családi túl a keresztény közösségek, gyülekezetek, egyházi közösségeknek a szerepe is ebben nagyon jelentős volt, hogy azt tanuljam, meg éljem, meg váljon a belsőmé, hogy miközben egyénileg egy autentikus, bizonyos értelemben független életet próbáljak élni, amiben a környezetemnek a hatásait tudjam leszűrni, és attól bizonyos távolságot is tartani, de minden cselekvésnek és a tevékenységeknek a közösségi térben lesz értelme, van értelme, és abban tudjak harmonikusan jelen lenni, alkotóan, cselekvően, elfogadóan, bizonyos értelemben a csendeket is megtartva, tehát nem túl dominálva a helyzetet. Ez azért egy hosszú érési, belső önismereti folyamat is, ami mindig zajlik, ma is zajlik, de valahol így tudom ezt a két kérdést, ugye így ilyen sok évtizeddel a indulások után összefoglalni.
Hát, hogy ennek a gyökerei, akkor jól érzékem, mert nagyon is onnan jön, amiben te nevelődtél.
Igen,
tehát nagyon-nagyon kaptál egy nagyon-nagyon jó útravalót.
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos.
És mit jelentett akkor még egy picit maradni így a te fiatal korodban, tehát már mehetünk 18-ig, meg akár az egyetem elejéig, de még azért mielőtt a családapává válsz, meg így megszilárdul az orvosi hivatásod. Mit jelent ez, hogy tehát mi, tudsz mondani egy példát, ahol tényleg azt élted meg, hogy hát igen, én nagyon, nagyon szeretnek a szüleim, nagyon jó közegben vagyok, jó ez a család, adni akarok vissza, jó. Tehát az a szabadság, amit tényleg úgy érzem, hogy jellemzi a te környezetedet és a te kisugárzásodat is, hogy az ott hogy élte meg azt a fiatalabb Gyuri?
Nagyon sok pillanat, helyzet volt, ami valósan jelenlét, megélés volt. Nagyon szerettünk együtt lenni, nyaralni, volt abban is egy jó spontaneitás, úgy nekiindultunk a kocsival sokszor, sokfelé.
Egész család?
Egy mikrobuszunk volt az országban, először a szüleim rámenősek voltak, és ezt kiharcolták, és akkor nekiindultunk a környező országoknak, de Nyugat-Európának is, mikor már lehetett, és akkor úgy spontán, sokszor egy-egy szénakazalba aludva, szóval így megvolt ezeknek a nagyon erős, közös, ilyen ráhagyatkozó, élvezetes hangulata. Tehát én csak ezt akarom ezzel mondani, hogy a hangulata nem annyira a kiemelt események, hanem inkább ezek a közös hangulatok, amik leginkább megadták ebbe az útravalót. Egyébként hát kamasz én is voltam, és jócskán.
És jó fiú voltál, vagy rossz kamasz? Igazi kamasz?
Igazából nagyon szerettem a szüleimet, és ezért nem kevés dolgot, most mondtam az előbb a bizalmat, a testvéreimmel volt is ezzel kapcsolatban különbség köztünk, amit meg is vitattunk sokszor. Én szerettem nagyon őket, és igyekeztem megkímélni bizonyos információkat.
Csak az ő érdekükben.
Így fogtam fel, és ezt magamban helyre tudtam tenni. Ma nem biztos, hogy ezt tartanám a legjobb módszert annak. Nem, mint hogyha olyan égbe kiáltó borzasztó baromságokat elkövettem volna, de megvoltak a magam ügyei. És tulajdonképpen ebben a kamaszkorban nyilvánvalóan volt egy leválás. Azt hiszem, hogy nagyon jól. Tehát a szüleimmel egy nagyon, utána egy nagyon társszerű kapcsolat alakult ki. Tehát ez a fajta függőbb viszony, amit én nagyon sok kortársamon láttam, ahogy felnőttem, hogy bizonyos kényszerek, elvárások mentén kellett berendezni az életét, életüket. Nálunk ez ebben is a szabadság nagyon erős volt.
El tudtak engedni titeket a szüleitek? Tehát, hogy önállóságra neveltek titeket?
Így van, és utána mi egyszerűen a jó érzés meg a kapcsolat erőssége miatt váltunk aztán mégis szoros kötelékűvé egymás felé, testvérekkel is, meg a szülőkkel is. Tehát ebben volt egy ilyen reorganizációs spontán, azt lehet mondani. Máig a édesanyám fantasztikus ilyen szempontból, megint látom a többi embert, hogy 93 éves, szellemileg nagyon tiszta, és nem vár el semmiféle kapcsolatot. Tehát ha én esetleg úgy adódik, nehezemre esne, de nem hívnám hetekig, akkor sem volna gond, hanem
és
a természetes
nincs
igény.
Nincs
igen, természetes igény, hogy beszélgessünk nekem is, mert egy bölcs ember, aki ismeri a történeteimet, és jó vele megbeszélni, és kíváncsi vagyok az ő történeteire. Szóval ez nekem egy nagyon nagy áldás, hogy ilyen viszonyra tudtunk aztán. Volt egy idő az, mikor egyetemre kerültem, amikor nagyon tudatosan építettem fel azt, hogy én ki is vagyok, kerestem ezt, és akkor távolodtam egy kicsit tudatosan. Akkor is megvolt a szívemben a kötődés, de úgy éreztem, hogy ebben az életfázisban nekem magamat kell látni egy kicsit kívül már ezen a körön, és aztán ebből visszamenni.
Jó, hogy ide tértél, bocsánat, azért kerekíteném egy kicsit, mert pont ez a kicsit még ez az időszak a te életedben, tehát akkor te úgy döntesz valamikor, hogy orvos leszek. Ez mikor született meg benned? És egyébként akkor gondolom följöttél Pestre, itt tanultál.
Debrecenben?
Igen.
Hát Miskolchoz az volt közel, és az volt a természetesebb út.
Nem is akartál volna a
sótéra? Nem, én Pestre sose vágytam. Ez egy különös történet, hogy én a Betesda miatt kerültem kifejezetten
Pestre. Arról majd beszéljünk, de hogy itt akkor, itt vagyunk még a tizen vagy kamaszkori Gyurinál, hogy ott születik meg benned az orvosivatás, vagy ez korábban?
Ez érdekes, ahogy mondtam, a kamaszkor engem is mindenkit megráz, valamennyire engem megrázott a maga módján, megéltem a kamaszkorom, hogy mi is legyek, hogy is legyek, rengeteg minden vibrált bennem, nem is érdemelnek ezek szót, hogy most színész vagy, esetleg pap vagy, mit tudom én, mi legyek. Ezek úgy jöttek a különböző módon. És akkor tulajdonképpen van ennek egy technikai része, hogy is lettem orvos, vagy van egy ilyen kamaszos része, három, erről nem lehet tudok mondani, meg egy ilyen nagyon erős ráérzés része, amiért nagyon hálás vagyok, mert most nagyon orvosnak érzem magam, hogy erre vagyok kitalálva, teremtve. A technikai része az volt, hogy én két tantárgyat szerettem nagyon a gimibe, és abba voltam otthonos és jó, volt egy-kettő, amit még igen, meg aztán beleért, de alapvetően a irodalmat, magyart, művészeteket, meg a matematikát, és akkoriban, hogyha lett volna olyan szak, hogy ezt a kettőt egyesítsem, akkor szerintem oda mentem volna, csak azt mondanám, hogy ilyen praktikusokból, hogy ezekből játék lett volna az egész, és élvezett. Így éltem meg akkor. Nem voltam egy ilyen biológia-fizika fan, amiből felvételizni kellett, úgy mivel nem volt matematika magyar szak, ezért el kellett kezdenem gondolkozni, hogy mit is csinál, mit is akarok magammal. Volt ennek egy olyan eleme, hogy a szüleim jó szemű emberek lehettek ilyen szempontból is. Kisgyerekkoromban azt mondták, hogy én orvosnak vagyok való, és természetes ez a kamasság, ez ellen lázadtam, és azt letiltottam ezt a gondolatot magamban a gimnazista korom elején, hogy én orvos legyek. És aztán a harmadik elem pedig az, hogy egyszer csak ebben a vívódásban, ahogy közeledtem ahhoz, hogy valamit választani kell, akkor nagyon élesen, és emlékszem a környezetre mindenbe, hogy egy ilyen magányos pillanatba beugrott, hogy hogy hát én engem az rohadtul tudna motiválni, hogy segíteni tudok. Az a direkt visszajelzés, mert ha közgazdász vagyok, jogász vagyok, ez vagyok, az vagyok, az olyan indirekt kapcsolata az én agyamba, az én egyéniségembe a cselekvésem értelmének a visszahatását kerestem.
Igen,
vagy ha tanár vagyok, az is már egy indirekt. A tanárság nálunk nagyon erős a családban, testvéreim közül is. Négyen pedagógiai végzettségűek, és valahol tanárok, ketten orvosok vagyunk, és ez egész nagy családban ez a vonal van. Tehát az nagyon erős vonzás volt. De egyébként nem lennék jó tanár egyáltalán. Tehát a jó Istennek nagy vezetése, hogy erre vitt. És akkor ez a direkt hatás, hogy hát figyelj, így mondta, eszembe jutott magamnak, ezt mondtam, hogy ott van egy szerencsétlen beteg ember, amit ha megtanulod ezt normálisan és mélyen, és beleérzed magad abba a helyzetbe, amiben van, ennek azonnal értelme van. Minden este azt fogod érezni, hogy értelme van az életednek, és ez akkor egy olyan katarzis volt, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez végigvitt aztán az egészen. Tehát ezt úgy mindig beigazolva láttam. Már utána az egyetemre mentem, ott volt bennem ilyen szempontból egy nagy váltás, mert odáig is úgy el voltam, tanultam, nem volt ilyen szempontból nagy baj bennem, de akkor úgy mentem oda, hogy én mindent tudni akarok ahhoz, hogy gyógyítani tudjak normálisan. És akkor hirtelen az egyetemen kitűnő voltam, tehát odáig azért egyáltalán nem. Aztán, igen, mert én akkor meg akarom tanulni. És
szóval
akkor
nagyon nagy motivációd volt, nagyon láttad magad előtt azt, hogy merre kell menni.
Igen,
ez hozott egy nagyon erős víziót.
Igen, és adott egy ilyen erős küldetést, ami hát nagyon sok szerepbe voltam, nagyon sokat változott, hogy mi az, ami a cselekvési terem, de azt kell, hogy mondjam, ahogy így visszagondolok aktív életemre, hogy ez a katarzis, ez megmaradt, és ez a motiváltság, hogy ebbe érdemes lenni, ebbe érdemes élni.
Azt visszajelezném, hogy ahogy mesélsz róla, ez átjön. Tehát látom, és itt vannak ezek az érzések, és ezt nagyon köszönöm, és igen, ez nagyon, nagyon, ez nagyon megható így. Mit jelent akkor így neked ebből a mélységből az orvos? Hogy miért? Mi a te orvos?
Igen,
orvos,
ez
orvosságod.
Megint egy lényeges kérdés, mert az orvosról sokféle kép van, és ezzel én sokszor voltam zavarba, és le kellett magamnak tisztázni azt, hogy mi nem, és mi igen. Mert az orvosban én ezt, amit az előbb így eldadogtam, ezt tartom a fontosnak, tehát az ember-ember kapcsolatot, a minden áron való legjobb tudásra törekvéssel, az ember-ember kapcsolatban való, a személyességben való gyógyítást, és ez nagyon ki kell egészíteni azzal, hogy ez közös, ez megint közösség, nagyon közösség. Tehát az embernek a tudása, lehetősége, egyszerűen a kompetenciái nem tudnak odáig menni, hogy valósan gyógyítani tudjon, mert olyan komplex ez. Én, mint orvos, nekem első körben is egy asszisztens vagy ápoló kell, hogy legyen mellettem, de az összes segítő, mert már csak ketten tudunk megcsinálni bizonyos manővereket, és utána a társszakmák, és utána a gyógytornászok, a pszichológusok, és a menedzsment, és minden. Tehát az egész csak egy ilyen közösségben van. Ez a nagyguru orvos, fehérköpenyes, aki a csoda doktor, ez egy nagyon valótlan kép az én szememben. Nem valóságos. Ez egy ilyen áll arca az orvosoknak. Ez az egyik, amit világosan meg kellett értenem és látni. A másik eleme az, hogy az orvos az gyógyít. Tehát, hogy alapvetően ez a legfontosabb szerepe, hogy gyógyít. És most itt el kell mondani azt, hogy nem az a legfontosabb szerepe, hogy kutat, és nem az a legfontosabb szerepe, hogy oktat. Ezek hozzátartozhatnak a tevékenységéhez és a szükségletekhez, és az oktatás az inkább, mert a közösségben természetes az utódnevelésben, hogy át kell adni a tudást, erre a nyitottság roppant fontos, aki ezt nem teszi meg, az önző és nem a közösségnek valós része. Tehát az oktatás ilyen szempontból, úgy mondanám, hogy az információ átadás és erre való nyitottság minden szempontból elemi szükséglet, életű, tehát ez egészben egy hálózatszerű működés ebben a közösségben, de elválasztanám ezt a tanárságtól, az oktatástól, mert megmondom őszintén, minden ilyesmi elvonja a figyelmet valahol a közvetlen gyógyításról, ami végtelen időt és energiát igényelhet. És a másik eleme az, hogy az orvos az nem következetesen kutató, sőt, mindenkinek egy élete van, bizonyos értelemben vagy kutató, vagy orvos. Hogyha én látom a fiatalokat, akik elkezdik a tudományos kutatási pályát, és arra fókuszálnak, és laboratóriumokba is, és hát az életüknek jelentős részét a betegágytól távol töltik, és az a megfigyelésem a 40 éves orvosi pályám alatt, hogy nekik tapasztalathiányuk van az ágy mellett. Egyszerűen azért, mert egy nap 24 órából áll, és nagyon becsületes, és nagyon tisztességes, és az orvos tudományhoz helyenként sokat hozzátevő emberek, de tudomásul kell venni, hogy egy életünk van, aminek minden percének megvan az értéke is. És én azt gondolom, hogy a gyógyítás az egy alkalmazott természettudomány ilyen szempontból, és egy művészi tevékenység, amiben rengeteg intuíció, a jelen pillanatnak a teljes megélése, és egy borzasztóan erős, személyes interakció sorozat. És ezek behúzzák az embert, egyébként fantasztikus, mert térből időből ki lehet esni. Én gyerekintenzív gyógyász voltam, a lelkemben vagyok is, és az fantasztikus dolog, hogy az ember beleáll egy súlyos gyerek gyógyításába, társaival reggel, és egyszer csak azt veszi észre, hogy tök mindegy, hogy az élet mit produkált aznap, akárhol, ad abszurdum még a családomba is, kiment el a gyerekért, vagy neki nem ment el, egyszer csak késő este lett, és a gyerek mondjuk meggyógyult. És én észre se vettem azt, hogy így az idő telt. Legfeljebb valaki elém rakott valami kaját. Nagyon sokszor ez
kicsit a flow élményhez.
Ez a flow élmény, ez nagyon
ami visszaigazolja, hogy ez flow élmény. Hát és visszaigazolja a te jó döntésedet, hogy ez a te utad, mert ott van flow élményünk, arra helyünkön vagyunk.
Igen, vagy az ember beáll egy ügyeletben szombat reggel, és akkor vasárnap reggel azt veszi észre, hogy valamit ettem, talán valamit aludtam is, de hogy is volt, gyógyítottam egész éjszaka, és ettől, meg egész nap, és ettől nincs rossz érzésem. Lehet, hogy hullafáradt vagyok, de nincs rossz érzésem, hanem azt érzem, hogy a helyemen vagyok. Szóval valahol ez az időtlenség is hozzátartozik ehhez a dologhoz, és a kompromisszum, azt mondanám, hogy a kompromisszum képtelenség ebben, hogy én nem akarok abba a kompromisszumot arra ráfordítható időben, hogy most én nekem most be kell fejeznem, és akkor most a laborba kell kutatnom, és most nem akarok az orvostudományi kutatások elmeszélni, csak világosan látni kell. Nekem ez az orvoslás.
Igen.
Én ezt gondolom az orvoslásnak, és nagyon sokféle ember és sokféle karrierút van, és nagyon sok nagyon szép orvos egyéniséget látok, akik erről máshogy gondolkoznak, vagy más életutat futottak el. Én ezt a szummázatot tudom elmondani arról, ahogy én ezt látom.
Igen, ez, hogy ami bennem így motoszkál, hogy gyógyító, mindig ez jut eszembe, gyógyító. És ugye erről már volt szerencsém olyan körben ülni veled, ahol ugye, vagy akár csak többen is ott voltunk a Simon András épület átadásánál, mert ugye, akik nem tudják, a hallgatók, a Betesda gyermekkórházban együtt dolgozhatok veled, és veletek, és ugye ott elővetted ezt a Simon Andrásnak a gyönyörű grafikáját. Hát ez az egyik, ami nekem eszembe jut, a gyógyító, hogy ezzel így hogy vagy, ugye ez hogy ki az igazi, és hogy van jelen ez a gyógyító. A másik, hogy van-e neked ilyen orvosi mottód, vagy egy nagy elv, már beszélsz róla, tudom, csak hogy van-e, ami így szűkíthető, így akár egy mondatba, vagy egy példaképbe, hogy így, ami igen, neked vezérfonalad volt.
Igen.
Tehát ez is két kérdés, bocsánat.
Nehéz dolog egy ilyen podcast.
Annyi sok kérdésem
lenne. Most nem is az, hanem egy képről beszélni, hát, de igen, ez a kép, ez igen, fontos.
Szimbólum.
Lehet, hogy szóval ezt meg tudja bárki nézni, hogy ez Simon Andrásnak a általa is legjobbnak tartott képe, amikor az evangéliumnak arra jelenetére utal vissza a kép, amikor a padlásnak a padláson nyílást vájva a beteg embert Jézus elé engedik le négyen a kép szerint négyen a tanítványok, akik egy vonalból vannak arctalanul megrajzolva, igen. És a betegnek és Jézusnak van arca. Hát igen, szóval ez egy arcpoetikus kép nekem, ez így van. A közösség, az egyvonalúság, az arctalanság ilyen értelemben, tehát a cselekvésben való elveszés a közösségben, a praktikus, jól meghatározott, valós cselekvésben a pontos kötéltartás jelenti nekem azt a tudást és azt a tapasztalatot, amit ebbe belevisz az ember. Hogyha így azt, erre a részére kell válaszolnom, hogy mi a mottóm, akkor leginkább ez a kép a mottóm, hogyha, ami nagyon megütött, és ami meg tudta mutatni azt, ahogy, ami hozzám eljutott az életem alapján, hogy mi a gyógyítás, vagy én hogy akarom ezt megélni, vagy a betegség, de hát milyen szellemiségre, gondolatra, cselekvési útra szeretném vinni, tartani. Ez mond erről a legtöbbet, azt hiszem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a kép ez ott van kint a Betesdának az egyik fő bejáratánál. A másik része, hogy a gyógyítás ebben a dimenzióban, mi is most beszéltem arról, hogy nekem emberként és az életutamban ez, hogy alakult, és aztán ebben társakra, hogy is leltem, erről is indirekte volt mód, de és talán ebben az én szakmám, hivatásom, a gyerekintenzív ellátás sokat segített, hogy azt ugyanakkor a folyamat végén, közben egy bizonyos ponton megfogalmazni, nekem nagyon meg kellett tudni, hogy most így mondom a római levélből az igét, hogy nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő istené, a gyógyítás is. Tehát nem, én megtehetem, amit bírok, az a pillanatnyi legjobb formám és tudásom szerint akarhatom a gyógyulását a rám bízott esetemben gyereknek, de a végső döntés, a gyógyító erő, a gyógyítás az én eszközként való használatommal és a közösségem elsősorban használatával az a könyörülő isteni, és időnként meggyógyul, és időnként nem gyógyul meg. És ezt elviselni és elfogadni nagyon nagy alázat kell, kellettek harcok is ehhez, belső küzdelmek, vívódások, hisztériák, hogy miért most igen, és máskor meg miért nem. De ezen a folyamaton, főleg egy ilyen nagyon kiélezett szakmában, mint a gyerekgyógyítás, át kellett, és máig át kell menni. Ezekre nincsenek is nekem pontos jó válaszaim. Azt tudom, hogy a gyógyítás a könyörülő istené. És ez megnyit egy másik dimenziót, azt, hogy ezzel a fajta, talán nem pontos szó, de rezignációval legyek jelen a gyógyításban. Egyfajta ráhagyatkozás is ez, és ez megnyitja azt a vonalat, az életemnek egy nagyon fontos vonalává vált, egy valóságos ima élet. Most nem is konkrétan a betegekért, hanem egyszerűen erre, ezért az isteni dimenzióban való létezésért.
A jelenlét.
Egyfajta jelenlétért, de hát a betegekért és a kollégáimért és a küldetésért és a Betesdáért és a világért, ami persze hát nem jelent egy szent életet, tele vagyok ezerféle gonddal, bajjal, hibával, nyomorúsággal. De szóval, hogy ezt a dimenziót ez megnyitja, hogy ebben a dimenzióban is folyik az élet és a gyógyítás, és hát ez egy megint egy nagy keresés.
Igen. Ez egy nagyon, nagyon nagy téma, nem is akarom most jobban kinyitni, mert még szeretnék egy-két praktikus dologra is rátérni, de itt egyet még, ha megengedsz, hogy egy élmény, egy ilyen élmény, ahol ezt érezted, hogy ez a dimenzió, ez igenis ott volt, és megosztható.
Igen, ez az az igazság, hogy van nagyon konkrét élményem, és nagyon nehezen tudok róla beszélni.
Jó, akkor.
Sok ilyen van, tudatosan, egy-egy szóval néha már leírtam el, és mondtam, azt tudom mondani, hogy van olyan élményünk, nem csak nekem, igen, közösen, mondjuk hármunknak, két orvos kollégámmal, amikor teljesen reménytelen esetben, nagyon odafigyelve minden szakmaiságra, egy rövid időre kilépve, együtt imádkoztunk egy gyerekért, és az, hát nem tudok más szót mondani, és nem akarom túlragozni, de csodaszerűen meggyógyult teljesen nulla racionális eséllyel. Ilyen élményeim voltak, én ezekért végtelenül hálás vagyok, és csak ilyen nagyon, hát azt mondanám, hogy bátortalanul mondom, mert ezek nem elmondható élmények.
Tehát amikor itt tényleg találkozik az ember a határaival. Ugye ez az Embernek maradni műsor, ahol ugye úgy indítottam el ezt, hogy nézzünk rá, hogy milyen világban vagyunk, ahol már AI-jal akarnak mindent is megoldani, vagy vannak ilyen szándékok, ahol nagyon felgyorsult élet van, egy városi élet, meg egy kórházi élet, meg egy menedzser élet, meg egy vezető élet, hogy hihetetlen sok információ, nagyon sok minden történik, körülöttünk, bennünk, terheltek vagyunk, sokszor túlságosan. És akkor ott vannak ilyenek ebben a kórházban is, ugye ezt gondolom a Betesdában történik, igen, több igen, ilyen, hogy ott vagyunk egy Betesdában, de lehetünk egy Uzsokiban, vagy egy Nyírőben, ahol meg megtörténik valami határtapasztalat, és ott megtörténhet valami több.
Igen, de hozzáteszem azt, hogy részint óvatosnak kell ebben lenni, és ráhagyatkozónak, tehát elvárni semmit. Tehát nem az éj, aki akarja, visszatérve az igéhez. Ez az egyik, amit mondani akarok. A másik pedig az, hogy az eszközök, a modernitás, az innováció, az új, arra való nyitottság, a technológia roppant fontos.
Na tehát erről mondj erről pár szót, légy, hogy miért fontos? Igen. Tehát te kórházvezetőként főigazgató vagy, és jó pár tagságod van, tehát benne vagy ebben az egészségügyi szakmában, és hogy látod ezt?
Azért, mert...
Hogy kell szerinted ehhez jól hozzáállni, ha adhatunk most egy üzenetet a hallgatóknak, akik esetleg ebben dilemmáznak, vagy akár vezető ember hallgatja, hogy állsz ehhez?
Úgy, hogy az orvoslásnak egy nagyon fontos arca az az alkalmazott természettudomány, ami egy nagyon világos módszertannal, és most nem akarom azt a kis elemet itt túlragozni, hogy vannak etikátlan tudományok és módszertanok, de alapvetően ez a rendszer nagyon világos racionalitással, a kutatás az előbb elmondott az én életemben a helyét megmutatott, nagyon, ezt mondom, egy résnyire egészen kicsi, de összességében a kutatásoknak, annak a belső logikája, ellenőrizhetősége olyan eljárásokhoz vezet, amik, hát hogyha felülről nézzük, akkor csodák. Az, hogy ma meg tudunk gyógyítani genetikai betegségeket, ott szalad a gyerek előttem, aki még a szakmai pályafutásom első éveiben néhány hónapos korban meghalt volna. Nem tudtunk vele mit kezdeni. Az, hogy ki tudunk védőoltásokkal fantasztikus módon betegségeket védeni. Nekem is voltak olyan, megint mondom, betegeim, epiglottitiszes, az ilyen gégefedő gyulladás, aki belefulladt a bajába, és sorba lehet mondani azokat az eseteket, akik ma már nincsenek, mert az oltással kivédjük őket. És ez még csak 40 év, amit most így elmondok, mióta én a szakmát, és mennyi mindent tudnék mondani a lélegeztető gépeknek a szofisztikált állíthatósága, és a dialízis kezelések napi elérhetősége is. Szóval fantasztikus a világ, az a technológia, amit be tudunk állítani, és az emberiségnek, a világnak, hogyha emberséges, most makroszinten, igen, akkor ezekre költeni kell. És közben nyilván ráépül egy egészségipar a maga szokványos kereskedelmi logikájával, amiből meg lehet remekül gazdagodni, és ki lehet bizonyos értelemben zsákmányolni, az a világ működése. De ezeket a technológiákat alkalmazni minél szélesebb hozzáféréssel, és itt egy kicsit áttérünk a másik öndefiníciómra, hogy bizonyos értelemben egészségpolitikus lettem. Igen. Sok és olyan közegben voltam, és menedzser. Szóval, hogy ez erre egy forrás elosztásnál erre sokkal nagyobb teret kell adni, akár egy állami költségvetésben, meg hát különböző makroszinteken, mert ez emberséges, ez így emberséges, csak hogy most a műsorodnak a
színéhez. Ez nagyon jó, ezt a szempontot így még nem érintettük így az elmúlt vendégekkel. Nagyon jó, nagyon jó. Szóval, hogy igazából egy hatalmas, tehát úgy tekintesz rájuk, mint egy hatalmas támogató eszközpark, amely precízebbé, meg még gyorsabbá, hatékonyabbá teheti az orvoslást, vagy a gyógyításnak a módszert.
Igen, és közben tudnunk kell, látnunk kell, amit az előbb is mondtam, hogy ez ugyanabból a versengő gazdaságpolitikai és kereskedelmi világból nő ki, annak az összes tortságával, és látni kell azt, hogy sajnos semmi sem tökéletes a világban, a törvényszövedéke mindig fölfeslik valahol, ahogy József Attila mondja, fölfeslik a tudomány szövedéke is sokszor valahol, és amit mi nagyon jónak gondolunk, nem biztos, hogy mindig olyan jó, ezt mindig vissza kell ellenőrizni, de az idő ezt is rendbe teszi. Szóval kell, igen.
De tudod, mi az jön be nekem, csak ne lépjenek a gépek, vagy a robotizáció, vagy az ilyen innovációk az ember és az ember közé. Igen. Tehát, hogy erre látsz veszélyt. Igen, most csak, hogy abszolút, keressük egy kicsit igen. A kákánis csomót.
Tehát egy ilyen minőségbiztosításos, kontrollált, rendszerű, technológiailag magas egészségügy önmagában, mint működési rendszer el tud idegeníteni. Ebbe az ember és az ember-ember közti gyógyító kapcsolat, ami létezik, és az orvosnak a művészi mi volt az intuitív és nem pontosan megrajzolható elemekből, nem pontosan leírható elemekből levő érzéke el tud veszni. De hála Istennek azt tudom mondani, hogy az ember az ebben felkiált és kiált, és azt fogja értékelni, és azt keresi, mert pontosan érzi a bensőjében, a lelkében, hogy neki szüksége van a gyógyító emberre, és látjuk azt, most megint egy egészségpolitikai dilemmát hozok elő, a magánellátás és a közellátásnak a kvázi versenyében, azért keresi a magánellátást, nagyon sokszor nem a technológia miatt, az jóval erősebb általában, persze vannak nagyon jó kivételek a közellátásban, hanem az emberséges bánásmód a kommunikáció miatt, a személyes kapcsolatnak
az időpont, az időgazdálkodás.
Ezért találja meg a szolgáltatási színvonalak miatt, igen. Amiben ez nagyon erős, igen. A személyesség. Igen. Tehát igen. A személyességért kiállt.
De még ott sem biztos, bocsánat, én dolgoztam magának, és igen, tudjuk, világos. Ott sem biztos, mert ott
de
is lehet
keres.
Olyan
én
ember,
nem azt mondom, hogy talál, igen. Hanem hogy valószínűleg ezt keresik
ezt
nagyon sokan. És a személyesség és az ember a gyógyításban szerintem egyszerűen, most így mondanám, hogy a piac miatt sem fog kiesni, mert ezt fogja keresni a beteg, persze. Mert erre tudja pontosan, hogy van szüksége. És egyébként az orvos sem fogja magát a rendszerben jól érezni, mert valahol, én a saját motivációmat elmondtam, de hát ismerem az orvos társadalmat töviről hegyire, és az orvosi motivációban, hogy miért válunk orvossá, ennek a személyes segítő szándéknak, ennek az altruizmusnak, alig-alig ismerek olyan embert, hogy ne lenne döntő szerepe. Tehát ezt ki akarja élni az orvos, igen. A beteg meg vágyik rá. Ennek egymásra kell bármilyen technológia mellett találni.
Műsorunk vége felé közeledünk, még van pár percünk, és ebben a tényleg 2-3 percben még azért szerettem volna kitérni arra, hogy a Betesda Gyermekkórháznak vagy most már 23 éve?
Hát főigazgató.
Főigazgató, és hát orvosigazgató voltál, igen, és ott kezdtél dolgozni. Igen. Na hát ez külön podcastot érne meg, hogy Debrecenből aztán hogy kerültél ide. Ugye picit tudom a hátterét, de nem ez lenne most a záró kérdés, hanem hogy hogyan valósul meg az emberségesség, meg az embernek maradni szerinted, hogyha keressük ehhez erőltetés nélkül a Betesda módszertanát, te mint igazgató menedzser?
Kialakult, megkértük azokat az alap leszögeléseket, elveket, hogy amiket aztán nagyon szeretnénk, nagyon sokan, ez egy nagyon erős közösségi megélés életre váltani, az, hogy közösségben tudjunk valóban gyógyítani, az, hogy holisztikusak legyünk, a betegnek minden szempontja számítson, ne csak az adott antibiotikum, az nagyon célszerűen és nagyon pontosan, vagy műtét, hanem emellett az, hogy milyen az ő családi háttere, milyen oktatásra szorul, milyen spirituális igénye van neki és a családjának a betegségben. Családközpontú is legyen de a gyereket nem lehet máshogy látni, csak a családjában és a szociális környezetében. Szóval, hogy ezeket láttuk meg, hogy nekünk erre van, és hogy tudjuk mindezt letenni néven nevezve az Úr elé. Tehát, hogy azt, amit itt az előbb megpróbáltam elmondani, hogy ki hogy gyógyít az ember és az Isten viszonyrendszerében, ezt is éljük meg. Ehhez nekem nagyon remek társaim vannak, és nagyon örülök, hogy erre kaptam én hívást, hogy ebbe vehetek részt, és ez egy nagyon egyedi út. Ebben nekünk vannak az egyházi kórházak között, meg nagyon sok gyógyító csoportban, kisebb-nagyobb csoportban társaink, de mi ezt nagyon, nagyon tudatosan és számomra nagyon szépen keresve csináljuk. Ez nekem egy borzasztó, borzasztó katarzis.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy röviden is velősen erre is kaptunk választ. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Gyuri, és hogy kicsit beleláthattunk a te életutadba, és hogy onnan hogyan vezetett az út egészen a Betesdáig. Azt hiszem, hogy tudnánk folytatni ezt a beszélgetést is, mindig így zárom, hogy lehetne még tovább is, remélem lesz rá még alkalom. És most nagyon köszönöm a nézőknek és hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. 4 hete találkoztunk utoljára, 4 hét múlva újra találkozunk. Köszöni figyelmüket a technikai munkatársak nevében, Urbán Péter és Polc Péter nevében is, Müller Márk műsorvezető és szerkesztő. Ne feledjék, hogy embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is. 4 hét múlva találkozunk. Addig is minden jót!